kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Szeretettel köszöntünk benneteket itt a gyülekezetben a keresztelés alkalmával. Hallgassátok meg, miként szerezte az Úr Jézus Krisztus a szereztetés sákramentumát. Olvasom a Máté Evangélium a 28. részről. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Amen. És hallgassátok meg Istennek igéjét a Zsézsaiás könyvéből, a 43. részből, az első két verset olvasom. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Minden helynek és minden eseménynek értelme van az életünkben. Semmi sem történik véletlenül. Ahogy egy emberi találkozás, egy beszélgetésnek is mind-mind jelentősége van az életünkben. Nem csupán futó szóváltás néha, egy-egy találkozás. Két szóból rengeteg dolgot árulunk el magunkról. Arról, hogy hogyan állunk bele az életbe, hogyan gondolkodunk önmagunkról. Az élet tele van apró jelzésekkel. De ma, ahogy itt álltok az úrasztal előtt, nem az a fontos, hogy milyen jelzéseket adtok ti magatokról. Az a fontos, hogy milyen jelzéseket ad Isten ma nektek. Ha körbenéztek a templomban, akkor lehet látni, hogy ez az Isten háza. Mindenféle jelzések vannak. Falakon két oldalt igék, itt pedig egy kép, aminek megvan a maga szimbóluma, ugye a kenyér, a bor, Jézus Krisztus teste és vére, és a Biblia, az ige. És ami újdonság a gyülekezet számára is, az a felirat, hogy pont-pont-pont megváltottalak. Mit jelent ez a pont-pont-pont megváltottalak? Ez a pont-pont-pont, ez jelenti azt, hogy ne félj. Ne félj, mert neveden szólítottalak, megváltottalak, enyém vagy. Isten azokat hívja, azokat szólítja a nevén, akik a saját tulajdonuk. Csak a saját tulajdonát nevezi a nevén az Isten. Azért szoktuk mondani, hogy fel van írva az élet könyvébe a neve. Mert az az Isteni az az ember. A héber nevezés, néven nevezés birtoklást is kifejez. Ezért szoktuk Jézus Krisztus nevét segítségül hívni. Mert reménykedünk abba, hogy ha az ő nevében kérünk valamit, akkor az megtörténik. Mert a néven nevezésnek valami különös hatalma van a héber gondolkodásban. Isten a nevünkön szólít bennünket. Ez a megtérés. Amikor megkérdeztem Emessét, hogy hogyan gondolkodik ő erről a keresztelésről, akkor azt a választ adta, hogy hát Jézus Krisztus az, aki meghalt. Ott a kereszten. És ő miatta történik tulajdonképpen ez a keresztelés. Számomra ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy Emese tudja, hogy van egy Isten, aki meghalt értünk ott a kereszten. De ez a keresztelés, ez csak egy hitvallás arra, hogy mi tudjuk, hogy Isten meghalt értünk a kereszten. De Emese életében ez majd akkor válik igazán fontossá, amikor ő ezt a hitvallást saját szívéből, hitéből el fogja tudni majd mondani. Amikor nem csak a szájával tesz majd már bizonyságot arról, hogy Isten meghalt érte a kereszten, hanem oda is szánja majd az életét Istennek. Hiszen nem csak a szavunkkal hisszük az Isten, hanem a tetteinkkel is. Úgy működik ez, mint amikor van az Istennek egy képet használ erre, Vég Tamás bácsi, egy másik lelkész, hogy van az Istennek a szent lelke, aki így pulzál, így ad egy ritmust. És van az embernek a szíve, akinek mindenféle össze-vissza ütögetést végez Isten körül, de igazán nem bír ráállni arra a ritmusra, csak szép lassan, hogy végre átveszi a Szentlélek ritmusát az életébe, és valahogy ez az a megtérés, amikor az Isten néven szólít, és mi válaszolunk is, mert az Isten hív. De nem tudjuk megkerülni a válaszadást, mert ha megkerüljük, akkor eljuthatunk békességre, mert kaphatunk megoldást Istentől a bajainkra, a gondjainkra, de az igazi békesség az akkor történik, amikor az ember igennel válaszol az Istennek, és együtt kezd el vele mozdulni, együtt rezdül vele. És ez az a ritmus átvétel, amely az igazi megtérés, amikor már úgy együtt mozdulok, együtt cselekszem az Istennel. Bárhol járok, ha vizen kelek át, ha másik országba kerülök, ha bármi történik a jövőmbe, betegség, halál, minden pillanatomban az Isten markába vagyok belemetszve. És elrejti az életemet az övébe. Erről tanúskodik ma Isten, hogy ezt kínálja nektek ebben a keresztelésben, hogyha hiszitek, elfogadjátok, és vele együtt mozdultok, akkor az életetek elreszt rejtve az ő markába. Adja Isten, hogy így legyen ez a későbbiekben, és hiszünk abban, hogy amit Isten mond, azt meg is cselekszi. Mondjuk most el együtt a hitvallásunkat, az apostoli hitvallást fennállva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalak és eltemették. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki a szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Akarjátok-e, hogy a gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te látod a mi szívünket, te látod, hogy mi hozzád jöttünk, eljöttünk, hogy hódoljunk neked, hogy vallást tegyünk rólad, hogy segítségül hívjunk az életünkbe. Urunk, kérünk azért, hogy amit most ígértünk, amiről beszéltünk, azt te formáld tetté az életünkbe, hogy a szívünkben te légy az Úr, te légy a mindenható Isten. Köszönjük neked ezt az alkalmat most, és kérünk azért, hogy te áld meg ezt a családot a jövőben, bármerre járnak, bármit cselekednek, vidd őket, hordozd őket a te tenyeredben. Kérünk azért, hogy áld meg Emese életét a jövőben is. Amen. Emese, Anita, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevével. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg orcáját az Úr, és ragyogtassa tereád. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 134. énekünket, az első három versét, a harmadik versben pedig gondoljunk Emese életére. 134. énekünk így kezdődik, Úrnak szolgái minnyájom.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből hangzik hozzánk, a 8. fejezet 31. versétől a 39. versig terjedő szakaszból. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választan el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelme, sem jelenvaló, sem eljövendő, sem hatalma, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Hajtsuk meg most a fejünket, foglaljuk el a helyünket, és válaszoljunk Isten csodálatos üzenetére imádságban. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy itt lehetünk most a házadban. Köszönjük neked, hogy te elfogadsz bennünket úgy, amint vagyunk. Jöttünk most hozzád, ki örömmel a szívében, hálaadással, ki terhek alatt roskadozva, ki úgy, hogy dizereg a lelke, mert nem kapott igazán szeretetet, vagy mert azt a szeretetet, melyet nyújtani szeretett volna, nem fogadták el. Jöttünk, Urunk, ki bánattal a lelkében, ki gondokkal és problémákkal küszködve. De itt vagyunk, Urunk, és te látod mindezt. És olyan jó tudni, hogy te nagyon jól ismersz bennünket. Jobban, mint mi saját magunkat. És köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt a csodálatos, bátorító üzenetet, amelyet most nekünk adtál, hogy a te szeretetettől semmi sem választhat el bennünket. Köszönjük, hogy te szeretsz bennünket úgy, amint vagyunk, hogy te szeretsz bennünket annak ellenére, hogy mi olyan sokszor megbántunk téged, olyan sokszor nem figyelünk rád, olyan sokszor, még ha halljuk is szabadat, tudjuk is, hogy más irányba kellene indulni, mint amerre éppen mi elgondoltuk, akkor is megyünk a magunk feje után. Köszönjük, Urunk, hogy te mégis még szereteteddel és kegyelmeddel fordulsz hozzánk. Köszönjük, hogy még mindig van lehetőségünk arra, hogy mi is kijöntsük eléd mindazt, ami a szívünkben van. Segíts ebben nekünk most, hogy tényleg megüresedhessen a szívünk most, és be tudjuk fogadni azt, amit Te akarsz nekünk adni, hogy rá tudjunk csodálkozni végre igazán a Te nagyszerű ajándékodra, magára az Úr Jézus Krisztusra, akiben mindent nekünk adtál. Urunk, arra kérünk, hadd nyílhasson meg a szívünk így most előtted, és áld meg így az ige hirdetőt, és áld meg bennünket, mindnyájunkat. Áld meg egész Isten tiszteletünket, hogy hadd tudjuk befogadni valóban mindazt, amit Te most adsz nekünk kegyelmedből. Amen. 164. énekünket keressük meg, és annak az első verszakát énekelve valljuk: Kegyes Jézus, itt vagyunk, Te szent ígéd hallására.
Istennek igéjét a Máté evangéliumából olvasom, az első részből, a 18. verstől a 23. versekig. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szent Lélektől. Férje, József, igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szent Lélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Íme, a szűz fogam méhében fiút szül, akit Immanuelnek nevez, ami azt jelenti: velünk az Isten. Jézus Krisztus születésének az előzményeit olvastam fel az imént a Bibliában. Tudósít arról, hogy Mária és József már jegyesek voltak, amikor az angyal megjelenik Máriának. Mária pedig engedelmesen hallgat, és csendben teszi a dolgát. József pedig mit sem tud arról, ami történt a jegyesével. Csak annyit tudott, hogy mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van. Ma, ha ezt egy fiatal meghallja, csak ennyit mond: na és, akkor mi van? Ma már nem probléma egy gyermek házasságon kívüli léte. Akkoriban viszont ez komoly veszély volt. Az anya számára az életébe is kerülhetett. Ha valaki házasság előtt teherbe esett, mert házasságtörőnek mondták, aminek a következménye a megkövezés volt. Sokszor a férfi léte ki sem derült. Gondoljuk bele József helyzetébe. Házasodni készül, és a nő, akit elvesz, terhes, és tudja, hogy neki semmi köze hozzá. Azt írta az evangélium, hogy József igaz ember volt. Vagyis hitt az Istenben, megtartotta a parancsolatokat és a törvényeket. Pont egy ilyen fedhetetlen embernek kell elvennie egy parázsnak őt. József hite nem engedte, hogy a menyasszony a bűne az ő életét is bemocskolja. Hiszen a mózesi törvény azt mondta, aki egy parázna nőt vesz el, maga is paráznává lesz. Tehát Józsefnek egyetlen lehetősége volt. Vagy maga is bűnös lesz, vagy nem vállalja fel Máriát, ezzel viszont életveszélybe sodorja, tudta nélkül a születendő messiást. Kívülről nézve az eseményekben lévő embereket olyan egyszerűnek tűnhetnek. Két ember élete. Hát jött Isten, és adott egy gyermeket. Csak hogy amíg Mária megkapta a kijelentést, addig József nem. Mária tudta, honnan lett ez a gyermek. József viszont elkönyvelte magában a jegyesét bűnösnek. Milyen érdekes, hogy Kálvin azt írta, hogy Istentől való volt József engedékenysége. Mert ha ő tényleg igaz hitű, akkor bizony Máriára a megkövezés várt volna. De József valami miatt úgy döntött, hogy titokban bocsátja el Máriát. Megesett a parázna jegyesén a szíve. Nem akarta a halálát. És hogy védje az életét, őrlődésbe kezdett magával. A Biblia azt írta, hogy végig gondolta magában, hogy miképpen cselekedjen. És amikor József megvívta a maga csatáját, hogy mit tegyen a bűnös nővel, akit el kéne vennie, akkor nyitja fel Isten a szemét. Hogy bizony Mária nem is olyan bűnös, mint ahogy ő azt gondolta. Egyetlen oka volt Józsefnek, amiért félt elvenni Máriát, az pedig a neki tulajdonított bűn volt. Ha Mária valóban bűnös, akkor nincs keresni valója egy igaz ember mellett. De Isten szólt. Nem hagyta, nem engedte ki Józsefet a vezetése alól, és csak annyit mondott, ne félj magadhoz venni feleségedet. Vagyis nem bűnös, nincs amivel megfertőzhetne. Mire tanít minket ez a történet? Három fontos gondolat van benne. Először is az, hogy akik félik az Istent, akik igaz emberek, azokkal velük van az Isten. Minden körülmények közepette. A második gondolat, hogy nem mindig minden az, ami kívülről emberileg látszik. A harmadik üzenet pedig az, hogy ha Isten velünk, akkor senki és semmi sincs, ami hatalmasabb lenne, vagy erősebb nálunk. Józseffel és Máriával volt az Isten. Mindketten félték az Urat. Az életük története meg volt írva az életkönyvében. Isten tudta, hogy mikor mit kell tennie velük. Kiválasztotta őket arra a szerepre, hogy szülei legyenek a földre jött Istennek. Egyértelmű, könnyű, és világos volt az élethelyzetük, amiben találkoztak? Nem. József elég sokat vívódott, hogy mit is tegyen. Úgy, ahogy ma is nem egyszer kerülünk érthetetlen, zavaros, a társadalom által abnormálisnak nevezett helyzetbe, de velünk van
az Isten.
Ahogy már oly sok hívővel is volt. Például Johannes Brenz sváb reformátorral történt meg, hogy az ellenreformációm idején, amikor üldözték, bujkálnia kellett. Még titokban egy családi háznál a padláson rejtőzött el, és keresték a katonák mindenfelé. 14 napig volt étlen és szomjan, és kutattak utána. Isten pedig egy tyúk által mentette meg. A tyúk minden nap felment a padlásra tojni egy tojást. Johannes Brenz pedig ezáltal a tyúk által maradt életben. Később Stuttgartban lett pap, és ott halt meg. Isten átvezette őt az üldöztetéseken. Egy egyszerű tyúkot használt fel Isten arra, hogy Brenz beteljesíthesse a küldetését. Isten hatalmasabb az emberi nehézségeknél. Hatalmasabb a megoldhatatlannak tűnő problémáknál. És ha egyszer odaszántuk magunkat neki, akkor minden körülmények közepette hihetjük, hogy velünk az Isten, ahogy Máriával is vele volt, és nem engedte, hogy József elbocsássa. A megfelelő pillanatban közbelépett József terveinek, és üzent, hogy ne ítélje el jegyesét, mert Istentől van az, amit ő förtelmes bűnnek tart. Bizony, ez figyelmeztet bennünket arra, hogy ne hamarkodjuk el a másik feje fölött a pálcatörés. Olyan sokszor megtörténik, hogy felületesen meghallgatunk valakit, vagy kívülről látjuk az életét, és levonjuk, milyen hitetlen az élete. Na ez is csak egy mondva csinált keresztény. Mi emberi törvények alapján olyan könnyen ítéljük el a másikat, hogy bűnös. És már féltve az igaz hitünket, állunk is tovább. József története figyelmeztet. Ne ítéld el a másik embert. Vigyázzunk, hogy miből milyen következtetéseket vonunk le, mert úgy járhatunk, mint az az ember, akinek a macskája behozott egy döglött nyulat a lábához. És az ember megijedt, hogy a macskája megfojtotta a szomszéd kislány kedvenc kisnyulát. Kirohant a mosdóba, megtisztigatta a nyulacska bundáját, és titokban visszatette a nyúlketrecbe. Aztán egy óra múlva nagy csődület támadt a ketrec körül, és átment a szomszédba megnézni, mi történt. És az édesanya csodaként emlegette, hogy tegnap meghalt a kislányom nyula, ide temettük, és most itt van. Néha járhatunk így, az elhamarkodott és gyors ítéletekkel. Sokszor előbb feltételezzük a rosszat a másikról, pedig az a macska csak kiásta azt a döglött nyulat. De a gazdája már rögtön feltételezte, hogy megfojtotta. Néha ilyenek vagyunk mi a másik emberrel. Feltételezzük a rosszat. Néha apró jelekből csak. Nem szabad hamar elítélnünk a másikat. Hogyha azt látjuk, hogy valaki nem úgy éli az életét, ahogy szerintünk az az Istentől való lenne, akkor boruljunk le, és beszéljük meg az Istennel. Imádkozzunk előbb. Vigyük oda azt a másik embert az Isten elé. És vigyük oda magunkat is. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy jól látjuk-e azt a helyzetet. És vizsgáljuk meg a másik embert is, hogy helyesen látjuk-e. És utána pedig, ha az Isten azt mondja, hogy igen, tényleg jól látjuk, tényleg nem úgy ér, ahogy az Istentől való lenne, akkor ne a fejére olvassuk a bűneiket. Mert az nem vezet sehová, csak megkeményítjük őket. Hanem
fordítsuk oda a fejünket Istenhez, kezdjünk el könyörögni, imádkozni érte. Ahogy az a négy barát cipelt egy Jézushoz, azt az egyszem guta ütöttet. És Jézus a barátok hite miatt gyógyította meg. Ugyanilyen hordozók tudunk lenni Isten felé. Vigyük a bűnös embereket. Ne elítéljük. Vigyük az Istenhez őket. Ha József nem állt volna oda Isten elé, ha nem hallgat Isten üzenetére, hanem hagyja, hogy a törvény diktáljon, akkor még Mária hasában ölték volna meg a megváltót. Méghozzá teljesen jogosan. Hiszen ki hitte volna el Máriának, hogy Istentől terhes. Vajon nem vagyunk sokszor mi is gyorsak az ítéletre? És mielőtt kiderülne az igazság, már el is ítéltük a keresztény testvérünket. Anélkül, hogy kiderülne, hogy mi a célja Istennek az ő bűnös életével. Lássuk meg, hogy mikor, minek van ott az ideje. Mert fontos, hogy védjük az igaz hitet. De ha erre Isten parancsot ad, és ne feledjük, hogy József nem attól lett igaz ember, hogy megvédte, betartatta a mózesi törvényt, hanem attól, hogy elhitte, amit az Isten mondott neki. Ne álljunk be a képmutató farizeusok közé, akik mindig tudták, hogy mi a helyes, mi a jó a másik életében, és ha nem azt tette, akkor isteni szeretetből rögtön figyelmeztette a másikat a bűnre. Nem biztos, hogy az a jó módszer ahhoz, hogy valaki megtérjen, hogy én majd jól megmondom, mit tegyen. Ha valakiért aggódunk, imádkozzunk. József, ha Isten nélkül maradt volna, soha nem döntött volna Mária mellett. Nagyon sokszor Isten nélkül mi is elszaladunk a másik ember mellett. Figyeljünk arra oda, hogy hány ember vesz bele a bűnébe miattunk. Adott esetben, mert mi elszaladtunk mellette, vagy mert mi magunk jól belenyomtuk, ahelyett, hogy csendben imádkoztunk volna csak érte. Minden üldöztetés és megpróbálás közepette, minden harc és dac közepette, a saját gőgjeink, a saját undokfertelmes tulajdonságaink közepette is vezet bennünket az Isten, mert hatalmasabb ő a bűnnél. Nem vagyunk tökéletes keresztények, nem vagyunk tökéletes gyülekezet. De Isten nagyobb a mi emberi tökéletességünknél. És ráfigyelünk, ránézünk, nem a magunk hitetlenségére és bűneire. Mert az Isten megítél bennünket, és ezt tudjuk. Ezt tudja minden hívő ember, aki egyszer odaborult már a kereszthez. És nincs jogunk másokat ítélgetni. Az a dolgunk, hogy felnézzünk az Istenre. Mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha Istenre nézünk, akkor mi saját magunkat se bírjuk elszakítani az Istentől, akármilyen bűnösök vagyunk. Mert ha az Isten velünk, akkor a bűnünknél is hatalmasabb az Isten. Nincs semmi, ami elválasztana bennünket tőle. Erről szólt a lekcióban felolvasott ige. Se fejedelmek, se hatalmasság, se sötétség, se mélység, még a sátán se. Hát ez a lényeg a kereszténységnek. Itt van Isten, itt az ember, és az ördög meg valahol lent. És az a lényege, hogy az ördög mindig oda föl akar kerülni. És úgy kerül föl, hogy mi juttatjuk föl azzal, hogy elhisztük, hogy ő hatalmas valaki, és ereje van fölöttünk. Nincs ereje fölöttünk, mert az Isten a védelmébe vet bennünket. És ha én az Isten nevében védbe vagyok, ha a kezébe belemetszett, akkor jöhet az ördög, jöhet, mondhatja, hogy én ilyen hatalmas vagyok, te ilyen bűnös vagy, te ezt tetted, te ezt csináltad rosszul. Az Isten meg fog tartani bennünket az ő szeretetében, kegyelemből, hitből, azért, mert nem hittem el, hogy az ördög hatalmasabb, mint ő. Semmi nem választhat el bennünket az Isten szeretetétől, még a bűn sem. Akkor választhat el bennünket a bűn, ha nem tesszük oda a kereszthez. De ha oda tettük, akkor már nincs utunkba, akkor már nem választ el az Istentől. Akkor élünk az új életben, élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és futok egyenest a kereszt felé. És bármi történik az életembe, elbukok, bűnt követek el, a kereszthez bukom bele. Nem választ el bennünket már semmi az Istentől, ha egyszer már a nevünkön szólított. Ez az üzenete a mai igének, hogy velünk az Isten, és ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, egyetlen egy igaz nagy bűnünk van, ez pedig a hitetlenségünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor többre becsüljük az ördögöt, mint téged. Hogy néha hatalmasabbnak látjuk saját magunknál, és még nálad is, az új életünknél. Kérünk, Urunk, bocsáss meg nekünk ezeket, a gondolatokat, ezt a hitet, és adj nekünk megújulást, hogy megerősödhessünk benned, abban a hitben, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Urunk, a te kezedből fogadjuk el az életünk küzdelmeit, fájdalmait, nehézségeit, és tőled kérünk erőt ahhoz, hogy leküzdjük magunkban a hitetlenséget. Te adj nekünk, Urunk, hitet, hogy csak tőled akarjunk függni, és fussunk egyenesen a cél felé, nem törődve a világ bűnével, a másik mocskával, hanem csak a te ügyeddel. Urunk, adj nekünk új életet, amely a te ügyednek szenteli magát, és a te dicsőségedre akar egyedül élni. Köszönjük neked, Urunk, hogy lehetőségünk van erre, hogy meghaltál ott a kereszten, és a véred által szereztél nekünk ehhez jogot, hogy mi a gyermekeid lehessünk, és futhassunk az életünk után az életbe bele, az örök életbe. Urunk, áldunk és magasztalunk ezért a tettért, téged. És imádkozunk most azokért az emberekért, akik a környezetünkben élnek, és még nem tudták elszánni magukat melletted. Még csak kerülgetnek téged, még nem tudnak együtt dobbanni a te szent lelkeddel. Kérünk őértük, és kérünk a gyülekezetért, hogy ilyen együtt dobbanó szív lehessünk te benned. Amen. Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 229. dicséretünket. Az első versét énekeljük, hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat.
Amen.
ebben a hatalmas és bennünket kimondhatatlanul szerető Istenben együtt is gyönyörködhetünk itt a ránk következő ünnepnapokon. Sok szeretettel várunk hát mindenkit az Isten tiszteleteinkre. 24-én délután 3 órától lesz karácsonyi ünnepi Isten tiszteletünk, ahol gyermekek, fiatalok is szolgálnak itt közöttünk, ahová várjuk a hittanús gyermekeket és családjaikat is, és sok szeretettel várjuk gyülekezetünk minden kedves tagját. Ünnep első és második napján is 10 órától lesznek Isten tiszteletek, és mind a két alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Így készüljünk ezekre az ünnepi Isten tiszteletekre. Szeretném a testvérek segítségét kérni ahhoz, hogyha tudunk olyan idős vagy beteg gyülekezeti tagról a környezetünkben, az utcánkban, aki nem tud eljönni az ünnepi Isten tiszteletekre, és így úrvacsorát venni sem tud, hogy akkor tessenek szólni nekem, mert szívesen elvisszük házhoz is az úrvacsorát. A két ünnep közötti, tehát a karácsony utántól egészen a következő vasárnapig terjedő időszakban, ez néhány napot jelent csupán, akkor nem lesznek gyülekezeti alkalma, hanem a karácsony második napja utáni következő gyülekezeti alkalmunk, az tehát már a vasárnapi istentisztelet lesz, a december 30-ai vasárnapi istentisztelet, amelyet természetesen 10 órától megtartunk. A keresztelés igehirdetésben itt már történt utalás erre a bizonyos feliratra, amely valóban most került fel a napokban, itt a hátam mögött lévő falra, és amely azok számára, akik már régóta járnak Isten tiszteletre, nagyon ismerős, hiszen a templomunk felújítása előtt is itt volt ez a felirat, ugyan kicsit más formában és másféle anyagból készült, mert hogy ezt most fából készítette, faragta az egyik kedves gyülekezeti tagunk, akinek nagyon szépen köszönjük a munkáját. Itt szeretném megköszönni minden kedves testvérnek a segítségét itt a karácsonyi ünnepi készülődésekben. Most én nem sorolnám el, mert kicsit hosszú lenne, hogy ki mivel járult hozzá ahhoz, hogy az ünnepünk szép lehessen, mert hogy szépé tehessük akár idős testvéreknek, olyan testvéreknek az ünnepét is, akik nem tudnak itt eljönni, a gyermekeink ünneplését majd itt 24-én. Úgyhogy most így együtt szeretném megköszönni mindazt a sok szolgálatot, munkát, amelyet a testvérektől kaptunk itt az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben. Legyen ezért dicsőség a mindenható Istené. Az elmúlt napokban meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Elbúcsúztunk Szűcs György Gábortól, aki 1946. április 8-án Budaörsön született, és most december 1-én Budapesten hunyt el. Ugyancsak a mögöttünk álló napokban búcsúztunk Zsidó Ernőtől, aki 1943. augusztus 16-án Nagyölveden született, és most december 8-án Budapesten hunyt el. Minden kedves gyászoló testvérünknek az Úrtól kívánunk sok erőt, békességet és vigasztalást. Most pedig a 265. énekünket keressük meg. Dicséretünket keressük meg, és énekeljük a második verstől egészen az utolsó versét, az Úrra bízzad dolgot, könnyebbül a teher. Az utolsó, tehát a 7. verszakát majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.